Dicsértessék a Jézus Krisztus! Józsa Ferenc technikus társam nevében is szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindazon hallgatókat, akik a Mária Rádió hullámhosszán bennünket hallgatnak. A mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Jeles napjaink között ünnepeljük évről évre a Magyar Kultúra Napját. Jó hallani, látni, olvasni, hogy a média bőven megemlékezik róla. Ma mi sem teszünk másként, hiszen a gasztronómia is kultúránk része. Sőt, a magyar konyhaművészet a magyar kultúra egyik kiemelkedő eleme, amely változatos, kreatív ételféleségekkel, egyedi és karakteres ízvilággal büszkélkedhet. Egy nép étkezési kultúrája, szokásai, konyhájának fejlődése az adott nép történelmével szorosan összefügg. Mikszáth Kálmán véleménye, nem szabad a magyar konyhát pusztulni hagyni, dőljön bár minden össze a nagy reformok, divatok mániájában, pusztuljon a gentri, a szűzdohány, de az ősi ételek maradjanak, azokat ne engedjük. És ő tudta, miről beszél, hiszen úgy beszélik, hogy Mikszáth szerette élvezni az életet a fehér asztal mellett, értette és megbecsülte a jó ételt, italt. De ezt elmondhatjuk Arany Jánosról, Móricz Zsigmondról, Móra Ferenc, Kródi Gyula se lóghat ki a sorból. A magyar gasztronómia számos irodalmi alkotás témája lett. A Van Petics vendéglőben törzsasztaluk volt a kor hírességeinek, Újházi Ede színész is ide járt, elmesélte, hogy szerinte milyennek kell lennie egy igazi tyúkuslevesnek. A főszakács másnapra el is készítette, Újházi receptje szerint. Kóstoló után a színész újabb utasításokat adott a szakácsnak, így napokon, heteken át csiszolódott a recept, míg nem elkészült az igazi mestermű. Ezt hívják ma Újházi húslevesnek. És itt született meg az Újházi fröccs is. Újházi szódavíz helyett a Van Petics kitűnő kovászos uborkájának a levével hígította a bort. A jókai bableves is itt kelhetett életre, amit később az író felhasznált a kőszívű ember fiai regényében. Nos, Pál úr, mi ma az ebéd? Kérdi a hazaérkező kapitány, kardját leoldva oldaláról, s fegyvergyűjteményébe akasztva, melyet pompás antik fringiák és hanzsárok egészítettek ki. Pál úr tudni illik, hogy szakács is. Hát, görög olvasó, felel Pál úr karakán flegmával. Az jó lehet, szólt a kapitány, s mi főd bele? Angyal bakancs, hisz az pompás eledel, terített rám Pál úr? Nem sokára visszatért a gőzölgő tállal, a görög olvasó passzúj volt, jó vastagon rántva, s a belefőtt angyalbakkancs nem volt más, mint disznóláb. A vén húszár magának készítette azt, de ha kettőjük között megoszlott, akkor is elég volt mind a kettőnek. Rikárd jó kedéllyel látott hozzá a katonás eledelhez, evett, mintha sohasem látott volna annál jobbat. Nem a pacalföld a származási helye a palóclevesnek sem. A nagy palóc, azaz Mikszáth Kálmán tiszteletére készült, de már Gundel úr volt a tulajdonos. Ő tervezte, ő is valósította meg az új ételt. A vacsorán azonban, melyre fényes, magánfogatok és elegáns fiákerek hordták a vendégeket, nemigen politizáltak, ettek, ittak, s leginkább az ételekről, italokról folyt a diskurzus. S ha majd egyszer ilyen költői hangulatban lesznek önök is, kedves hallgatók, mint most én, akkor kövessék magyar elek Inyenc mester receptjét szóról szóra. Íme. És most idézem. Úgy fogunk hozzá, mint a pörkölthöz. Kanálfej zsírt forralunk, fél kisfej reszelt vöröshagymát pirítunk benne, s megszórjuk egy jó, becsületes késhegyni, nemes édes paprikával. Belevetünk egy kiló apró ravagdalt, húst, finom űrű combot, vagy lapockát, és megpörköljük némi törött köménymaggal és egy vagy két babérlevéllel. Erre az időpontra külön-külön fazékban, sós vízben, ha tetszik, csont vagy húslében, puhára kell főznie, vagy fél kiló kicsiny kockára vágott sárga burgonyának, s ugyanannyi feldarabolt zöldbabnak. Ezeket levükkel belezúdítjuk a pörkölt húsba, persze a levükből ne többet, mint annyit, hogy az új leves a gulyás lé sűrűségéhez legyen hasonlatos. Felforraljuk, s ha a hús is jó puha, 2 deci körüli jó tartalmas savómentes édes tejfölt keverjünk bele, hogy ízeink összhangját a tetőfokra emeljük. Tálaljuk, s kiosztjuk megértő barátaink között, akik közel állnak a szívünkhöz, mert ezt a felséges magyar eledelt csak a legjobb barátainak szánhatja az ember. Emlékeznek még, kedves hallgatók, hogy kezdtem a receptet, kanálfej zsírt forralunk, fél kisfej reszelt vöröshagymát pirítunk benne. Milyen illata lehet, ha Jókait is megihlette, így ír, ahol a pénz nem Isten regényében. A konyha előtt kellett elmennünk, melynek nyitva volt az ajtaja. Az ajtón át a legkellemesebb illat párolgott elő. Zsírban párolt vereshagyma illata. Hazám, hazám! Sehol a világon nem főznek vereshagymával, csak a magyar konyhán. Elfelejtheti a magyar ember azt a pannóniát, aki a hon címeres pajzsát emeli a karján, de azt a pannóniát, aki a gulyás húsos bográcsot emeli a kezében, soha, amíg csak él. Műsorunk második felében egy sokáig elfelejtetnek tűnt állatról, annak a húsából készült receptet hallhatnak, és desszert is lesz. De addig is maradjunk a zene hullámain.
Befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipámra, azaz rágyújtottam volna, hogyha már nem égett volna. A pipám javában égett, nem is mentem én a véget. Azért mentem, mert megláttam, hogy odabben szép leány van. A pikám javában éget, nem is mentem én a véget. Azért mentem, mert megláttam, hogy odabben szép leány van. Tüzet rakott eszem adta, bobogott is amint rakta. Jaj, de hát még szeme párja, annak volt csak nagy a lángja. Én beléptem, ő rám nézett, alig ha meg nem igézett. Égő pépám kigolódott, ahó szívem meggyulladott. Én beléptem, ő rám nézett, alig ha meg nem igézett. Égő pépám kigolódott, ahó szívem meggyulladott.
Kedves hallgatók, ebben a műsorban a magyar kultúrára szeretnénk emlékezni, neki tisztelegni, persze a magunk módján, sok szép gondolattal fűszerezve. mint amilyen Bellon Tiboré is, aki egy picit méltatlankodik, hogy nem kapott elég teret a szarvasmarha a magyar irodalomba, de szerintem ő pótolja a hiányt. Eléggé csodálkozni való, hogy a költészet nyelvén a magyar ember leghűségesebb igavonótársáról, a magyar szürke szarvasmarháról alig szól. Néhány népdalunkba foglaltatott bele, és jóformán csak Aranynak, Petőfinek, Jókainak van szava róla, mások meg sem említik. Pedig a magyar szürke szarvasmarha nem csak az igavonásban volt társ, de tejével, hússával táplálta, bőrével védte az idő viszontagságaitól. Szerintem pedig szerették megenni húsát írók, művészek egyaránt. Tudtam, hogy Krúdi írásaiban valahol megtalálom, ha a velőről olyan étvágygerjesztően tudott írni a Szimbádban, hát lássuk csak. S valóban, a Gábli történetében találtam is egy kis receptet. A Gábli egyébként villás reggelit délelőtti uzsonnát jelent. Ebben az írásban a tányérhúsról ír. A tányérhús nem más, mint korán feltett tehénhús, az első főzett levessel, zöldséggel, mikor még csak a répafélék puhák a levesben, ám a burgonyák, a karalábék, a vöröshagymák nincsenek még kellően átfőve. De a kellevele, bimbója, az eller már igen jó a leveshús mellé, valamint az ecetes torma vagy paradicsommártás is. Ugyancsak azok az ételek közé tartozik, amelyekkel nem érdemes otthon próbálkozni. Étvágy, alkalom és megfelelő spichús vagy csonthús kell hozzá, hogy a tányérhús időre sikerüljön. Ideje a 11 óra, mint általában a tokánynak, báránypaprikásnak, a főtt kolbászoknak és a komoly marhapölkölteknek szokott lenni, írja Krúdi, és fel is sorol néhányat a magyar konyha legjellemzőbb képviselőiből. Ime még néhány. Bográcsgulyás, töltött káposzta, pörkölt, sertés, marha, birka, csirkéből készíthető, paprikás, csirkéből és borjúból, újházi tyúkleves, jókai bableves, lecsó, disznótoros, paprikás krumpli, babgulyás, túrós csúsza, székelykáposzta, kocsonya, pacalpörkölt. Azt hiszem, abban megegyezhetünk, hogy a legfűszeresebb ételeink nekünk vannak. A felsoroltakból készítsenek el önök is néhányat a héten, s ha egy újabb változat kellene, nem bánom, jöjjön. Ez a csomboros, bár savanyú káposztás marha. 15 deka vörös hagyma kell, 10 deka zsír, 60 deka marha felsál, egy kis kanál őrölt köménymag, 2 gereszt tört fokhagyma, só, egy evőkanál édes nemes paprika, 1 kiló savanyú káposzta, 3 babérlevél, 1 kis kanál csombor, tejföl és liszt. Tehát 15 deka vörös hagyma, ami nem is kevés, 10 deka zsír, 60 deka marha felsál, 1 kis kanál őrölt kömény, 2 gereszt tört fokhagyma, só, 1 evőkanál édesnemes paprika, 1 kiló savanyú káposzta, 3 babérlevél, egy kis kanál csombor, tejföl, liszt, és ha olyan időszakba készítjük, akkor tehetünk bizony bele paprikát és paradicsomot is szép karikára vágva. A vége felé természetesen. Az apróra vágott hagymát, a kockára vágott húst a zsíradékkal lábosba tesszük, fűszerezzük, fedő alatt pároljuk. Ha levét elfőtte, pótoljuk, míg fél puhára nem fő. Ekkor a savanyú káposztát kissé kimossuk, levét kinyomkodva a húshoz adjuk. Felengedjük annyi vízzel, hogy ellepje. Fedő alatt babérlevelekkel és csomborral fűszerezve puhára pároljuk. Habarást készítünk tejföllel, liszttel és kevés vízzel. A káposztás húshoz keverjük, majd kiforraljuk. A húsnak és a káposztának egyszerre kell megfőnie, megpuhulnia, enyhén savanykás és fokhagymás csomboros ízűnek kell lennie. És külön kitér a recept, hogy a lisztet azt ki kell forralni, és nem csak ennél az ételnél, hanem bármilyen eresztékes, rántásos ételnél, hogyha lisztet teszünk bele, akkor ki kell bizony forralni jól, mert hanem lisztízű lesz az étel. Kölcsey Ferenc kedvenc ételeiről nem sokat tudunk, de illő megemlíteni, hiszen a magyar kultúra napja hozzá köthető. Verset nem írt a hideg nyalatról, ami nagyon kedvelt volt, de ahogyan tálalva szerette, az már egy műalkotás. Tisztára mosott tengeri kagylóban került elé. Ráadásul bibliai ételnek tarthatjuk, Ábrahámot kecsketellyel, kevert hóval kínálták. Azt nem tudom, hogy a dobos torta, az almás rétes, az Eszterházi torta, Gundel palacsinta ihletette meg írókat, van-e vers róluk, de azt tudom, hogy a terített asztal, az ételek látványa, igen. A Pilvax kávéházban sem szolgálhattak fel nagy ebédeket, de a tulajdonos nem nézte rossz szemmel, ha hosszú órákat csak egy kávé mellett töltöttek a művészek, mert itt is születtek nagy dolgok. A forradalom követeléseit itt beszélték meg, itt írták meg a 12 pontot is. Mivel Petőfi 1844-től rendszeresen itt reggelizett, valószínű, hogy a fekete kenyér versét is itt írta 1845-ben. Miért aggódó lelkem, jó anyám, hogy kenyeretek barna emiatt? Hiszen meg lehet, ha nincs idehaza, tán fehérebb kenyéren él fiad. De semmi az, csak add elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér, itthon sokkal jobb ízű én nekem a fekete, mint máshol a fehér. Kedves hallgatók, időnk lejártával csak remélni tudjuk Józsa Ferenc technikus társammal, hogy legalább olyan jól szórakoztak ezen az irodalmi félórán, mint mi. A magyar kultúra, egy háziasszony és a műsor háziasszonya szemével. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!